Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Egy olyan könyvet mutatok be, ami nagy meglepetést okozott nekem. Másodjára egy olyan könyvet mutatok be, ami nagy meglepetést okozott nekem. A kiadó megadott egy telefonszámot, akivel a könyvről beszélgethetek. Kerestem a könyvben, hogy az illető fordító vagy szerkesztő, és akkor ránéztem a szerzőre, és elnevettem magam, mert a szerző telefonszámát kaptam meg. Miközben nem is vagyok átverve, mert June helyett Judittal fogok beszélgetni. Azt mondja Judit, hogy Magyarországon, magyar névvel krimit nem lehet eladni. Az Abóvó könyvkiadó gondozásában jelent meg June Conner Álmomban már meghaltál című regénye. A könyv szerzőjével, Kóner Judittal beszélgetünk. Szoktak rémálmaid lenni?
Nagyon ritkán. Én nagyon jól alszom, és általában jókat álmodom, ha véletlenül álmodom, és emlékszem is rá. Életemben volt egy-két rémálom, amilyen borzasztó masszívan megmaradt, ilyen diszkrét pontok, amiket tényleg mai napig el tudnék mesélni, de nem jellemző, tehát alapvetően nem.
Azt olvastam a Wikipédián, hogy a rémálom az általában zuhanás, rohanás, hogy az a leggyakoribb, vagy pedig a poszttraumás stressz. Na, de itt van egy olyan alaphelyzet ebben a könyvben, hogy van egy nagyon érzékeny ember, aki az abban a térben lévő valamikori, régebbi, jelenkori, bármilyen eseményeket olyan érzékenységgel fogja, hogy azt álmában újraéli.
Így van.
Honnan jut az embernek ilyen ötlet eszébe?
Szerintem az ilyen sok évtizeden át érlelt gondolatnak a manifesztálódása volt. Az egyik gondolat, ami ebben tetten érhető, hogy az embernek az érzelmei azok külvilágba kisugároznak. Én erről többé-kevésbé meg vagyok győződve, hogy ez igaz.
Mint
hogy
valak is beisszák ezeket az érzelmeket?
Hát ezt nem tudom. Itt az a gond, olyasmiről beszélünk, amire egy nincsenek érzékszerveink, kettő pedig nem tudjuk mérni. Most nekem hosszú ideje meggyőződésem egyébként az, hogy a minket körülvevő világból, a teljes világból egy rendkívül kis szelet az, amit mi felfogni képesek vagyunk, és ennek a korlátai egész egyszerűen az érzékszerveink. Belegondolni se lehet, hogy mi lehet itt még körülöttünk, amit egyszerűen nem érzékeljük, mert a létünk szempontjából valamilyen okból ez nem különösebben releváns, és azért nem ruházottunk föl érzékszervekkel, amik ezt érzékelni tudják. Vannak emberek, akik igen, tehát van valamilyen olyan idézőjelben rendellenességük, hogy érzékelik, és hát ők nem tudják azt megmondani, hogy ez milyen, mint elcsépelt például, a vaknak se lehet elmagyarázni, hogy mi az, hogy piros, mert egész egyszerűen nem tudja érzékelni. Na, tehát ez volt az egyik gondolat, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy az érzelmek hát valamit hagynak maguk után, valamit gerjesztenek a külső térbe, ami megmarad. A könyvben utaltam arra, hogy minél időben, minél közelebbi volt ez, annál inkább megmaradt, tehát én azt gondolom, de ez egyetlen biztos, hogy igaz, ha egyáltalán az egész kiindulás igaz, hogy ez egy időben azért eloszló dolog lehet, nem biztos, hogy így van, de lehet akár ilyen is. Abban is biztos vagyok, hogy minél erősebb ez a érzelmi felindulás, annál erősebbek ezek a hullámok. Hát ez volt ugye az egyik dolog. Azt is gondolom, hogy egyébként ezt lehet, hogy mérni lehetne. Tehát, hogyha valaki ezzel tényleg foglalkozna, hogy megfelelő mondjuk technikai eszközök ehhez meglennének, akkor elképzelhető, hogy ez érzékelhető és mérhető is. És a másik dolog, ami a könyvben ehhez csatlakozik, hogy ez nem csak, hogy jelen van és létezik ez a hullám, hanem van egy olyan ember, akinek ez a bizonyos, tőlünk eltérő képessége az az, hogy ezeket érzékelni tudja, és hát ez az álmaiban jelenik meg. Hát nem mondom, hogy ez egy nagyon tudományos tézis, bár egy nagyon jó barátunk, aki agykutató, elolvasta a könyvet, és tőle rettentő szigorú kritikákra számítottam, hogy hú, hát ez mekkora butaság, és nem mondott ilyet, hál' Istennek, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ez nem azt jelenti, hogy ez tudományosan meg lenne alapozva, csak azt, hogy hát ő is tudja, hogy ez igazából nem arról szól ez a könyv, hogy itt most valami tényleg egy teóriát szerette volna leírni. Tehát végül is innen jött az ötlet. Ezek azért engem egy picit foglalkoztatnak. Mindig foglalkoztat az a világ, amit csak sejthetünk. Szerintem ez érdekesebb talán, vagy legalább olyan érdekes, mint
te
az, amit
sejtelmesebb az a világ?
Persze, tehát a fantáziának mindenképpen nagyobb teret ad. Én szeretem azokat a dolgokat, amiket a valóság és a tények nem szűkítenek be. Mondok egy példát, ugye ez pont a következő könyvemben az, hogy ki is fejtődik egy icipicit, hogy a szerelem, ugye amikor az ember szerelmes lesz valakibe, akit még nem ismer, az egy mindent elsőpről érzés, egy darabig az ember úgy érzi, hogy úristen, most tényleg megtaláltam a tökéleteset és az igazit, de miért? Nem azért, mert az a szerencsétlen másik tényleg az lenne, hanem azért, mert még nem ismerem. És azért olyannak képzelhetem, és képzelem is a kezdődő szerelemnek a felfokozott állapotába, ami ennek én szeretném. Olyan tulajdonságokkal ruházom föl képzeletben, amit én egy tökéletes pasitól mondjuk elvárnék. Aztán utána jön a következő fázis, amikor az ember egyre jobban megismeri az illetőt, és lehet, hogy ez egy nagyon klassz valaki, de ahogy egyre inkább a valóság korlátai közé szorul az illető személyisége, egyre inkább megismerem, az a megismerés egy picit a szerelmet, ezt a nagy lobogó, lángoló szerelmet egy picit megöli. Ugyanígy, amikor mondjuk az ember keres egy ingatlant, és legalábbis én ilyen vagyok, hogy álmodozom, és magamban kiszínezem, hogy milyen lesz, és ez ma borzasztó jó, és amikor megtalálom a még oly tökéletes ingatlant is, az már az összes többi lehetőséget megöli, mert az a sok lehetőség közül az az egyetlen egy lett, bármilyen jó is az. Ezért mindig izgalmasabbnak találtam azt, ahol a fantázia még abszolút szabadon szárnyalhat, amit nem ismerünk. És ezért olyannak képzelhetjük, amilyennek szeretnénk.
Két fázisról beszélsz, a megismerés és az álom fázisáról. Álomnak is két fázisa van. Ezt már az államkutatók elég jól elkülönítették, és az úgynevezett REM fázisban alszunk, ami egy egészen rövid szakasza csak az alvásunknak.
Így van.
Ebben a regényben arról van szó, hogy ez az ember megálmodja ezeket a bűncselekményeket, maga igen, belehelyeződik igen ezekbe a bűncselekményekbe, ezért aztán pontosan le tudja írni mindazt, ami történik, és azonosíthatóvá teszi ezzel azt, aki a bűncselekményt elkövette.
Így van, hogy néhány perc, hogy ez a való világban is így van. Én nagyon sokszor megéltem azt, hogy egy regényt álmodtam meg, és kiderült, hogy kb. 3 percig aludtam egyáltalán, és hogy ebből mennyi volt a REM fázis, ugye ezt ne is firtassuk, de 3 percnél nyilvánvalóan nem tudott több lenni. Tehát ez egy nagyon érdekes tulajdonsága az álomnak. És ugye hát én az időnek a miben létén is sokszor szoktam elmélkedni, mint nyilván ugye nagyon sokan, hogy teljesen kiemel a tényleges időségből, teljesen kiemel. Nekem tényleg konkrét ilyen élményeim vannak, hogy egészen hosszú történeteket sikerült szerintem pár másodperc alatt megálmodni, tehát ez itt ez a könyvben is nyilván talán tetten érhet. Semmilyen tudományos alapja nincs, ezt még egyszer úgy hangsúlyozom, ezt mindenki tudja, de azt szeretném most hangsúlyozni, hogy ezt én is tudom, tehát nem gondoltam azt, hogy most valami komoly eredményt teszek.
Tehát vagy ez a pszichiáter, aki ezt kutatja, aki a regényben
ugye van. Nem pszichiáter, de igen, szóval hát nem tudom, hogy ezzel a pszichiáterrel én szeretnék-e azonosulni, de reménykedem, hogy azért talán nem is tudom, hogy ki lennék, ki lenne a lírai én, végül is a legregényben ez egy fogós kérdés lenne, de mindenképp én azért neveztem ezt másképpen álmodásnak, mert ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy az álmok nagy része az elenyészik, tehát nem fogható meg, nem tudja az ember elmondani, hogy mit álmodott, vagy nagyon rövid ideig tudja, erre is vannak technikák, hogy nézz a fény felé, mikor fölébred, és akkor az rögzíti az álmot, szerintem nem igaz, nálam ez nem működik, meg vannak arra is technikák, hogy lehet tudatosan az álmot irányítani, ugye ez most egy viszonylag divatos irányzat, itt a neten lehet róla olvasni. Ez egy kitalált állapot teljes egészében, amit ez a Norman átél a regényben, hogy ő felfokozott érzékenysége okán, amit már gyerekkorában úgy tud, ő fogja ezeket a hullámokat, majd ezeket álommá alakítja, hogyha nagyon erősek ezek az ingerek, akkor tényleg egészen tiszta álommá, és ugye, hogy ezt a pszichiáter felerősíti részint különféle gyógyszerek adagolásával, részint azzal, hogy gyakoroltatja, tehát olyan környezetbe teszi, ahol nap mint nap ki van téve ilyen ingereknek, tehát az agya úgymond beletanul abba, hogy lehet ezekből ilyen képszerű és a valóságot egyre jobban megközelítő álmukat gyártani. Ez egy kitalált dolog, és hát ugye ez a pszichiáter regényben ezt másképpen álmodásnak nevezi, pont azért, mert egy csomó dologban eltér attól, amit az ember a mindennapokban a álom élmények során átél. Hát neki ez jutott, szegénynek.
Nehéz volt. Legyűrte az izgalmát, s úgy tett, mintha minden rendben lenne. Mintha nem számítana semmi váratlanra. Mintha az erdei séta kettesben karonfogva csak egy kellemes délutáni program lenne a buja májusi fák között, a részegítő tavaszi levegőn. Mintha nem várna biatlon izmait megfeszítve reszkető inakkal az egyik bokor alján. Mintha nem arra képezték volna ki kitartóan kölyök korától fogva, hogy képes legyen erre. Moccanatlan várjon valahol, halálos csendben bármi történjék is. Ne mozduljon, ha nyúl ugrik fel előtte, vagy ha ősz csörtet a közelében. És felismerje, mikor kell elindulnia. Fütyörészett. My bunny's over the ocean, csak el ne felejtse. Hogyan is felejthetné el? Eleget gyakorolta, 2 éven keresztül gyakorolta. Tulajdonképpen nem is nagy fáradtság. Ahhoz képest, hogy milliókat örököl. És ráadásul megszabadul Sophie-tól. A gyűlölet úgy tört fel belőle, mint valami szörnyű íz. Sophie. Ma még kedvesnek kell lennie vele, meg kell ígérnie, hogy elkíséri az esti partira. Mosolyognia kell rá. Kell, ma utoljára. Hacsak? Ez a hacsak mindig elébe villant, amikor elképzelte, hogyan is lesz akkor. Amikor végig gondolta a teendőit, amikor megállapította, hogy mindent tökéletesen csinált. Ő igen. De vajon Burn? Ő is jól dolgozott? Burn volt az ismeretlen kártya a pakliban. Az ő szakértelmén múlott, hogy a terve, az ő aprólékosan kimunkált terve megvalósul-e. Fraser majd gyanakodik. Hát ez mi? Összeráncolta a homlokát, egy idegen hang szólalt meg a fejében. Ki a fene az a Fraser? Sosem ismert ilyen nevű embert, de talán nem is fontos. Nyilván ideges, hát persze. Elvégre az ember nem minden nap készül megölni a feleségét. El fognak kapni, mint Fraser. Talán be kellene vennie valamit, egy nyugtatót mondjuk, vagy ez valami előérzet. Lehet, hogy Burn mégsem olyan jó szakember, mint gondolta. Vagy ő nem volt elég óvatos? És a nyomok elvezethetnek az idomárhoz? Nem, ez nem lehet. Első pillanattól tudta, hogy erre kell a legjobban vigyáznia. Ez a banánhéj, amin elcsúszhat. Elcsúszol. Jézusom, lehúnyta a szemét, koncentrált. A hangok elhallgattak, megnyugodott. A fürdőszobából behallatszott Sophie dúdolása. Mindjárt elindulnak, és hamarosan vége lesz mindennek. Fülelt, befelé fülelt, a hang nem jelentkezett. Semmi baj. Csak idegesség, sikerül. A fürdőszoba ajtó kivágódott. Sophie belibbent rajta, úgy öltözködött fel, mintha nem erdei sétára, hanem az angol királynőhöz készülődnének. A hülye kis tyúk. Hirtelen olyannak látta Sophie-t, mint amikor megismerte. Farmerban járt, szvetterben, pólóban, lapos sarkú cipőben. Egyszerű volt és üde. És szemmel láthatóan egyáltalán nem érdekelte, hogy mekkora vagyon birtokosa. Egy pillanatra elgyengült, amikor a kifestett Chanel kreációban pompázó Sophie képét eltakarta annak a régi, tornacipős kamaszlánynak a képe. Mennyire szerette? Talán mégis köthetnének valamilyen kompromisszumot. De a következő pillanatban már tudta, hogy megöli. Az a bájos Sophie eltűnt, visszavonhatatlanul, és az újat nem csak azért gyűlöli, mert olyan, amilyen, hanem azért is, mert megölte azt a régit. Na mi van, kész vagy? Mit ácsorogsz? Induljunk már! Megint itt áll? Sophie hangja metsző volt. Elborította a düh. Nehezére esett fegyelmeznie magát, de végül sikerült. mosolyt erőltetett az arcára. Nem ittam, szívem, hiszen este elmegyünk, és tudom, mennyire fontos neked az a parti. Gyere, sétáljunk egyet, gyönyörű az idő. Igazi tavasz van.
Mindig is izgatta az emberiséget ez az álomkérdés. A legismertebb álomfejtőkönyv Crudié, de foglalkozott ezzel Freud is. Sokan megpróbálták ezt megfejteni, hogy milyen jelentés tartalommal bír. Te mit gondolsz erről?
Én azt gondolom, hogy ha nem is lehet egy ilyen ABC-t lefektetni hozzá, mint
hogy amit, mi mit jelent.
Igen, hogy mi mit jelent, de tehát azt hiszem, hogy valószínűleg egy jelképrendszer, most, hogy konkrétan mi az álom, ezt tényleg nem tudjuk még pontosan, és egyébként szerintem is borzasztó érdekes. Az emberi pszichikumnak egy olyan oldalát tárja föl, ami az öntudat pillanataiban nem tetten érhető, tehát arra gondolok, és erről a gyerekeimmel is beszélgettünk már, meg szoktunk erről időnként eltűnődni, hogy bekerülsz egy világba, ami a mindennapi világnak a racionális vonásait tökéletesen nélkülözi. Egy térben lebegsz, ahol nincs okokozat például, és ez a legkevésbé nem zavar. Az a döbbenet, hogy mikor visszaemlékszem rá, akkor ez azt jelenti, hogy beépült a személyiségben, az is én vagyok természetesen, aki azt átéli. Átélem azt, hogy a rég halott apámmal beszélgetek, esetleg még közben tudom is, hogy meghal, de a legkevésbé nem zavar ez. Átélem, hogy fél pillanat múlva, anélkül, hogy bármilyen közlekedési eszközre szálltam volna, sokkal-sokkal messzebb vagyok, és nem tűnődök rajta, hogy hogy kerültem én ide, vagy hogy lehet, hogy a lakásom most hirtelen teljesen másképp néz ki, mint ami szokott. Elfogadom ezt. Ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Az álom, azt hiszem, hogy valószínűleg valamilyen jelképrendszer, és azt hiszem, hogy ennek a jelképrendszernek egy része valóban ilyen kollektív tudatalatt gyökerezik, tehát tényleg, amit mondanak a pszichológusok, hogy mit jelent az, hogyha mondjuk egy ház belsejében vagyok, vagy hogyha menekülök valaki előtt, ez valószínű a legtöbb ember esetében beletalál, mert közös ősi félelmeink, közös ősi élményanyagunk lehet ennek az alapja, de a többi szerintem abszolút szubjektív, tehát teljesen attól függ, hogy én mit éltem meg, az bennem milyen nyomokat hagyott, milyen képek kötődtek hozzá, az ember érez egy szagot, vagy hall egy zenét, az előhívja azt az élményt, amivel kapcsolódott az a bizonyos élmény, és ez más nálam és más nálad, mert én mondjuk éppen szerelmes voltam, amikor azt a zenét hallgattam, te meg, neked meg valami bánatod volt, szóval ez teljesen. És ugyanez a helyzet az álommal is, azt hiszem, hogy a saját külső, minket körülvevő világnak a bennünk megszülető vízhangja szabja meg nagyon nagy részt, hogy milyen az álom. Én ezt gondolom erről.
Ha beütik a nevedet az internetre, akkor informatikai szakkönyv jelenik meg.
Igen.
Hogy lehet innen oda keveredni? Reália. És ez az elvont, irreális világ egymás mellett.
Első pillanat egy teljesen párhuzamosan futó dolog volt, éppen úgy, ahogy mondjuk a reál meg a humán vonal is, érettségig se dőlt el, hogy humán
mi leszek,
ha nagy leszek, igen. Nyolcadikos voltam, amikor Fehér Klára egyszer kijött a fiatalabbaknak, mondom, hogy a szocializmusban egy elég jó nevű írónő volt, és kijött valamilyen okból már nem emlékszem, hogy miért az általános iskolánkba, és ott szembesült az én valamelyik akkori fogalmazásommal, és mai napig emlékszem, hogy megfogta a vállamat, és azt mondta, hogy te kislányom, te író leszel. Na most azt én tudtam magamról mindig, hogy tényleg gyorsan, könnyen, szívesen írok, és mindig azt gondoltam, hogy talán nem is rosszul, de eszembe nem jutott, ugye, hogy ezzel nagyon foglalkozzak. Mindegy, végül reál pálya lett, tehát én tényleg valóban villamosmérnökként végeztem, és az informatikai pályán éltem le az eddigi életemet, emellett azért természetesen az irodalom meg a humán vonal az mindig jelen volt az életemben, és az írás is, például ez a szakkönyvírás, amit említettél, ez nekem egy remek levezető szelep volt, mert kiélhettem az én stílus készségemet, meg a fogalmazási vágyamat, úgyhogy közben nem kellett a szakterületemről elmozdulni, és egyébként ezek reklámhelye vagy dicsekvéshelye, ezek nagyon sikeresek voltak. Pont azért egyébként azt hiszem, mert könnyed stílusban sikerült őket megírni. Most meg így alakult, hogy azt gondoltam, hogy teszek erre felé egy kirándulást, aztán hát, hogyha valaki kiadja, és ez sikerült.
És miért pont a thriller?
Mert én nagyon szeretem ezt a művet.
Azt gondolná az ember, hogy természettudományos érdeklődésű, pláne villamosmérnök, science fiction felé fog, ha elindul az irodalom felé, akkor valami ilyen irányt fog fantáziája beindítani. Ezzel szemben egy kvázi való világban játszódó thriller lett a
A science fictionnél ott pont az a, ha az ember jó kifit szeretne írni,
igen,
akkor ott muszáj valóságtalaján bizonyos mértékig megmaradni. Tehát ott egy kicsit jobban meg vagyok kötve. Egyébként pont most mondta a fiam, hogy miért nem írok sci-fi. Tehát ez még nem egy,
mert azért nem lejátszott
téma, tehát ott is a fantáziát az ember azért a fantáziáját szabadon engedheti. A thriller az úgy jött, hogy ha már szórakoztató irodalom, amit én nem tagadom, hogy a irodalom mellett azért én néha olvasok. Én kedvelem ezt a műfajt. King, ugye Stephen King az a legtöbbre tartok. Az ő életművének csak egy nagyon pici részét gondolom értékesnek, de az viszont szerintem irodalom. Tehát az a, mondjuk az a három könyv, amit én most nem fogok megnevezni, amit én az ő életművének csúcsának tartok, az tényleg nagyon jó. Itt megkapom azt, amit sokunkban benne van, hogy a biztonságba behúzódva, a könyv lapjain kirándulva borzonghatok, és hát nyilván a thriller az így működik, és ezért sikeres, mert ezt az élményt sokaknak megadja, én szeretem ezt az élményt. Ugye a baj az, hogy rettentően sok rossz, tényleg ilyen pénzcsinálási célból, tehetségtelenül elkövetett cucc van ebben a műfajban, vannak jók is, de nagyon sok a rossz, és hát nagyon sokszor érintett meg az az élmény, hogy a fene vigyel, én ennél biztos, hogy jobbat tudnék írni. Úgyhogy ezért lett a thriller, mert egyszerűen bosszantott az, hogy egyébként nagyon sikeres, és világsikert elért, meg filmet forgattak belőle, meg hú, ez nagyon jó, és az ember nagy várakozással belekezd, és hát kétségbe se látja, hogy nincs felépítve, nincs kitalálva, rettenetes a stílusa, most hogy a fordítás rossz, vagy az eredeti, azt néha nem könnyű eldönteni, tehát azért jó könyveket jók szokták fordítani, meg az eredetibe az ember belenéz, akkor látja, hogy az eredeti sem volt olyan nagy durranás. Szóval egy picit volt benne egy ilyen hegykeség is, hogy tényleg elsősorban magamnak egyébként nem is gondoltam, hogy ezt majd valaki ki fogja adni, vagy tényleg most csak én gondolom azt, hogy én ilyet tudnék írni, meg sokkal jobbat tudnék írni, vagy esetleg tényleg tudnék ilyet írni, vagy még jobbat is. Ezért jött a thriller.
És akkor leültél a gép elé, és elkezdted, kidőlt belőled?
Hát tulajdonképpen igen. Nem készült el egyébként nagyon gyorsan, tehát én minden fejezetet ötször elolvasok rögtön azután, hogy megírtam, és cizellálom, és aztán utána egy idő után megint újra elolvasom, mert úgy akkor már külső szemmel tudok inkább ránézni, és az esetleges hibák azok jobban kiugranak. De igen,
te elkezdtem írni. Te saját magad szerkesztője voltál.
Igen, de volt, tehát az Abovó adott egy szerkesztőt. Szerintem megerősíti, hogyha bárki megkérdezi tőle, hogy nagyon gyakorlatilag nem volt, nagyon kevés javítás kellett benne eszközölni. Azért igen, tehát én ezúton is megköszönöm a munkáját, mert amit ő a szememre vetett, az ült minden alkalommal, de tényleg szerintem nem lett egy olyan szerkesztett könyv, és nagyon, tehát nem vitatkoztunk össze egyáltalán, hogy most ez benne maradjon, vagy nem, mert nem nagyon volt ilyen, hanem hát tényleg olyasmi, ami...
Mondtam még egy furcsát nekem, amikor megbeszéltük ezt a találkozót, mert megkérdeztem, hogy hogy lett Judithból June, és valami olyasmit válaszoltál, hogy Magyarországon magyar ember nem írhat krimit.
Igen, ez így van, írhat nyugodtan, de nem biztos, sikeres, hogy kiadják, és ha kiadják, akkor kutya nem fogja venni. Hát ez sajnos ez valahogy benne van az emberek, hogy ez nem egy magyar műfaj. Voltak kivételek, nem is tudnék, Kristóf Attila jut eszembe, aki annak idején talán rendőr volt, és az ő saját történeteit írogatta meg, de olyat, aki úgy magyar néven szépen kiadta, és ebből egy nagy siker lett. Én most hirtelen nem tudnék mondani, hogy Lőrincen László is, amit kriminek szánt, az Leslie Lawrence néven írta meg. Tehát ezzel szerintem szembe kell nézni. Ugye Vivien Fable, aki szintén sikeres lett, sem a saját nevét használja. Ez egyértelmű volt. Én nekem egyébként volt egy, én kitaláltam magamnak egy művész nevet, ami nem ez volt, amin megjelent, de a kiadó azt mondta, hogy szerint a Kóner az abszolút jó. Ennek nagyon örültem, mert én nagyon szeretem a nevemet. És akkor kicsit elfilozofálgattunk azon, hogy mi legyen a keresztnév. Ugye volt a Jude, meg volt a June, és a June-nak azért is örülök egyébként. Kónerbe édesapám benne van, ugye ez az ő neve volt, viszont anyukám viszont júniusban született. Kicsit úgy érzem, hogy ők már nem élnek, ők nem élték ezt meg, úgyhogy így egy kicsit rájuk is emlékszem.
Mondtad, hogy új könyvbe vagy benne.
Igen.
Azt is ezen a néven fogod?
Igen, igen.
Akkor most igen, már ezen a néven.
Igen, ezen
keresünk téged.
Igen, ezt ezen a néven. Hát igazából nem. Talán az, hogy nagyon örülök, hogy ez végül is megjelent, és tényleg az Abóvorá harapott erre a könyvre, és kiadta mégpedig könyvheti kiadványnak, ami hát egész megtisztelő volt. Rám nézve nagyon örültem neki. Örülök, hogy jó visszajelzéseket kaptam. Ez nem egy olyan nagy durranás, persze, mert elsősorban az ismerősök. De nekem vannak olyan ismerőseim, akikről tudom, hogy nagyon várták, hogy valami rosszat mondhassanak, és nem mondtak rosszat, hanem csupa jót mondtak. Hát örülök ennek. Ez nekem egy öröm most, hát hogy ez megjelent, és nem mondom, hogy ez most egy új pálya kezdete, mert erről nincsen szó, de jó pár könyvre való ötlet van a tarsajomba, és azokat szeretném majd sorra megvalósítani.
Kóner Judittal beszélgettünk Álmomban már meghaltál című regényéről, amit az Abóvó könyvkiadó jelentetett meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.